A mi segítségünk és esti áhítatunk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A ma esti igénk arról szól, hogy mit jelent Isten jelenlétében élni, hogy lehet Isten jelenlétében élni. És kiderült, hogy egész sor ének van ebben a gyűjteményünkben, amelyik erről szól, hogy milyen szép hitvallás az, hogy hű Jézusom kezébe teszem bele a kezemet, hogy mennyire igaz az, hogy hűséged végtelen, Atyám, Nagy Isten. Mindnyájan ismerjük régtől fogva a kárpátaljaiak himnuszát, mindig velem, Uram, mindig velem. Úgyhogy énekeljünk ma többet, mint szoktunk. Most az elején énekeljük el a 627-et, és mindjárt utána majd a 628-at. Aztán a végén lesz az, hogy mindig velem, Uram. 627 és 8. Hű Jézusom kezébe. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy így a hét közepén is elcsöndesedhetünk előtted a gyülekezet közösségében. Köszönjünk minden percet, amit előtted való csendben tölthetünk, otthon egyedül is, vagy a világ zajában. Áldunk téged a te mindenütt jelen való istenségedért. Köszönjük, Atyánk, hogy nekünk is vannak már tapasztalataink arról, hogy milyen jó a te jelenlétedben élni. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Bocsáss meg, valahányszor kételkedünk benne, vagy valahányszor szeretnénk a te hátad mögé kerülni, hogy tőled távol, tudtodon kívül tegyünk valamit. Szeretnénk most inkább a közeledbe kéreckedni. Engedj közel magadhoz, emelj közel magadhoz. Köszönjük, hogy így van, hogy a mára erőt adsz nekünk, a holnapra reménységet, a múltunkat pedig a te kegyelmedben tudhatjuk. Kérünk, hogy adj erőt a te igéd által, szeretnénk most fáradtan és szétszóltan is figyelni rád, és kérünk, hogy a te szent lelkeddel közben gyógyítsd a mi életünket, vigasztalj, erősíts, bátoríts. Jézus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét Mózes első könyve 39. fejezetéből olvasom. A fejezet elejét és a végét hallgassuk meg, az első 6 verset és a 20. verstől a 23. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főember, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ő ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házánál és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát, Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfőjebb csak arra, hogy megegye az ételt. És a 20. verstől még olvassuk a fejezet végéig. Ekkor fogta Józsefet az ő gazdája, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva. Ott volt börtönben. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta őket, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr mindazt, amihez hozzáfogott. Kedves testvéreim, sokan olvassuk most kalauzunk szerint az Ószövetségből a Józsefről szóló jól ismert történeteket. Most nem egy részletét szeretném elemezni ennek a gazdag történet sornak, hanem az egészet szemünk előtt tartva egy nagyon jellemző vonását szeretném kiemelni. Ez pedig az, ami négyszer is ismétlődött a felolvasott igében, de az Úr Józseffel volt. József Isten jelenlétében élt. Nagyon tudatosan Isten jelenlétében is akart maradni, mindig, minden élethelyzetben. Hinni ezt is jelenti, hogy valaki Isten jelenlétében akar élni, és nem felejti el, hogy élete minden pillanatában az ő jelenlétében van. Az élő Istennel való lelki közösségről sok mindent hallottunk mi már. Sokak számára ez megfoghatatlan. Hogy lehetek én egy nyomorult testben élő ember a láthatatlan mindenható lélek Istennel közösségben? Na de a Biblia beszél erről, sőt Jézus Krisztus egyenesen azt mondja, hogy amilyen közösségben ő élt az Atyával, olyan lelki közösségbe kerülhetnek a benne hívők ővele. A főpapi imában gyönyörűen fejtegeti ennek a részleteit is. Mit jelent az, ha valaki Isten jelenlétében él? Hogy juthat el egy hívő ember, egy ilyen magunkfajta hívő ember oda, ahova József is, hogy bármiről volt szó, mindig Istenre mutatott. Mindig kiderült, hogy ő tudatában van annak, hogy Isten jelenlétében él. Akár ismerik ezt a láthatatlan Istent a többiek, akár nem, akár hisznek benne, akár nem, akár megmosolyogják őt emiatt, akár nem, ez teljesen mindegy. Majd meglátják mindnyájan, hogy a jelenlévő Isten életjeleket ad magáról nekik is. Ezért mondta József a fáraónak is, aki azt mondta, hogy hallottam, hogy te meg tudod fejteni az álmokat, azonnal a szavába vágott, nem én, hanem az Isten. Mit jelent Isten jelenlétében élni? Mit jelent egy ilyen magányos embernek Isten jelenlétében élni? Mert ő aztán tényleg egyedül volt sokszor. Magányos volt otthon is. Egy ideig ő is őrizte a juhokat, azt olvastuk, aztán utána apuka otthon tartotta, kényeztette. A testvérek menjenek, dolgozzanak, ő az ünneplő ruhában, hétköznap is abban, otthon maradt, egyedül. Aztán olyan magányos az a lelki állapota, hogy bolyong a pusztában, és keresi a testvéreit. Aztán bedobják egy száraz kútba. Az aztán a magánynak a csúcsa. Aztán eladják a rabszolgának, idegen országba viszik, ahol az emberek nyelvét sem érti. Teljesen egyedül, bálványszobrok minden felé, ő meg a láthatatlan Istenben bízik. Aztán börtönbe vetik. Aztán át kell élnie a vezetők magányosságát, amikor hirtelen magas polcra kerül, magas pozícióba, a fáraó után ő lesz a birodalom második embere, és a sokféle gonddal, nehézséggel, intrikával megint csak egyedül. De Isten jelenlétében, Istennel szoros szövetségben. Mit jelent Isten jelenlétében élni? Jelenti-e azt, amit a házi áldás utolsó mondata szokott mondani nekünk, hogy hol Isten, ott szükség nincsen? Igaz ez? A Biblia alapján nem igaz. Aki Isten jelenlétében él, az is megtapasztal sokféle szükséget. Sehol sem ígéri Isten, hogy akik ővele lelki közösségben élnek, azok messze elkerülnek minden nehézséget, ínséget, szükséget, gondot. Az Ézsaiás 43-at gyakran szoktuk idézni, Isten ígérete ez, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Mikor vízen mész át, én veled vagyok, ha folyókon azok nem borítanak el, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és ha láng meg nem perzsel téged. Nem mondja azt, hogy soha nem kell átkelned nagy sodrású folyón, nem mondja azt, hogy soha nem lesznek az életedben meleg, sőt forró helyzetek, lesznek. De Isten jelenléte azt jelenti, hogy kibír, túlél mindent az, aki az ő jelenlétében van. A nagy sodrású folyó közepén is tudhatja, hogy Isten átviszi a túlsó partra. Lángok között is tudhatja, mint Dánielék, hogy nem ég meg. Nos, mit jelent hát a József történetek alapján az, hogy valaki Isten jelenlétében él? Szeretnék sok mindent felsorolni, aztán ha ezek közül egy valami eltalál minket, és az lesz számunkra ma este Isten üzenete, akkor éljük be azzal, és örüljünk annak, és véssük a szívünkbe. József történetéből kiderül, hogy akivel vele van Isten, és aki ragaszkodik Istenhez, az elpusztíthatatlan. Az nincs kiszolgáltatva senkinek és semminek. Azzal nem lehet azt csinálni, amit akarnak vele tenni. Azzal csak az történhet, amit az ő gazdája, Istene megenged, és jónak lát. Hányan töltek az ő életére is, még az édes testvérei is. Ártott neki a tulajdon apukája, akaratlanul, jót akart. Hányszor van az, hogy egy szülő jót akar, aztán azzal állt a gyerekének. Mert kiemelte a testvéri közösségből, és otthon kényeztette. Ezzel haragította rá az összes testvérét. Ártott neki. Ártottak a testvérei, meg akarják ölni. Aztán kútba dobják, aztán rabszolgának, adják el. Ártott neki Potifár felesége, mert megrágalmazta hamis vádakkal. Ártott neki Potifár, mert igazságtalanul börtönbe csukta. Ártott neki a pohárnok, aki megígérte, hogy majd közben járok érted, és elfelejtette. Évek múlva, 2 év múlva jutott eszébe, hogy mit ígért. De nem tudták elpusztítani. Aki Isten jelenlétében él, azzal végzetes dolog már nem történik. És ha meghal, hát az sem végzetes. Pál apostol józanul számolt ezzel a börtönben, írja a Filippi belieknek, hogy lehet, hogy kivégeznek, és akkor én jól járok. Az Úrhoz megyek. Vége lesz mindannak, ami most rossz, kiteljesedik mindaz, ami már most is jó az életemben. Ha nem végeznek, még kimegyek hozzátok, és segítek nektek. Nem történhet végzetes az azzal, aki Isten jelenlétében él. A másik, ami kiderül József történetéből, hogy aki Istennel szoros közösségben él, az mindig áldásul lesz a környezetének. Függetlenül attól, hogy a környezete pogány vagy istenfélő, szereti őt vagy nem szereti, minden mindegy. Aki Isten közelében, vele közösségben él, annak olyan sok lelki jót, áldást ad, hogy túlcsordul az ilyen ember. És áldássá lesz mások számára is. Mind a két részletben ezt olvastuk most. Oda kerül Potifár házába egy ismeretlen pogány emberhez, tele van a lakás pogány bálványszobrokkal, egyelőre még a beszédüket sem érti, de elkezdi végezni a maga munkát, teszi a dolgát, amit rábíznak. És egyszer csak fölfigyel ez az ember, hogy akármihez nyúl ez az új rabszolga, minden eredményes lesz. Gyarapodni kezd, ez valahogy másként végzi a munkáját, mint a többiek. Ez az egész ember más, mint a többiek. És ő maga is megállapítja, hogy az ő Istene van vele, mert mindent eredményessé tesz. Akkor nem sokkal ezután ugyanez az ember igazságtalanul börtönbe veti legmegbízhatóbb házfelügyelőjét. Akkor meg ott a börtönben lesz áldása. Ugyanez ismétlődik a börtönparancsnokkal. Kiderül, hogy egy szolgálatkész, értelmes, használható, kiegyensúlyozott ember, rá lehet bízni feladatokat, azokat megbízhatóan elvégzi, akkor jutalmazzuk azzal, hogy még több feladatot bízunk rá, a végén már semmi dolga nem volt, mindent elvégzett József. Áldássá lett ott is. És a végén áldássá lesz nem csak egész Egyiptomnak, hanem a környéknek is, az éhínség idején. Mit tett József azért, hogy áldássá legyen? Ő nem akart áldássá lenni, nem magából csiholta, préselte ki azt, hogy eredményes lett a keze munkája. Ő végezte a kötelességét, és közben ragaszkodott Istenhez. És Isten áldássá tette őt. Ismerek ilyen akarnok hívő embereket, hogy ő ilyen meg olyan nagy dolgokat akar véghez vinni, jó és szép dolgokat másokért. Ez nem így működik. Én csak végezzem csöndesen, alázatosan a mindennapi feladataimat, és közben ragaszkodjam feltétel nélkül Istenhez, és ha vele van tele a szívem, az majd kicsordul. Mert amivel tele van a szív, mondta Jézus, az jön ki a szájon is. Ha drága igéddel telve a lelkem, akkor igét fogok mondani. És ha valami egyszerű mondatot mondok, azt is igévé teszi Isten. Lehet, hogy én meg sem tudom. Miért kell azt nekem tudnom, hogy ő áldássá tett engem? Nekem azt kell tudnom, hogy mi a napi kötelességem, azt végezzem el, meg a tőle kapott kötelességem, feladatom, és ragaszkodjam nagyon hozzá. Aztán majd ő áldássá tesz. Az ígéret is így hangzott már Ábrahámnak is. Megáldalak téged, és áldássá leszel, vagy egy másik helyen áldássá teszlek. Jó, hogyha ezektől az ószövetségi igazságoktól meghúzzuk a vonalat az új szövetséghez. Amit az új szövetség az újjászületésről mondott, pontosan erről van szó. Akinek a szíve tele van Jézus Krisztussal, annak, remélem jól fogjuk érteni, a szemén ez a Jézus néz ki. Az Jézus szemével fogja észrevenni a nyomorultat, az elesettet, a neki elkészített feladatot, a bűnt Jézus szemével lát. Ha tele van Jézussal, Jézus szelídsége jelenik meg a magatartásában. Jézustól kapott mondani valója lesz mások számára, és tud adott esetben vígasztalni vagy bátorítani. Pál apostol így írja gyönyörű képpel, a Krisztus jó illata árad az ilyen emberből. Árad-e ez belőlünk, mindenféle erőlködés és akarnokoskodás nélkül. Egyszerűen éli a maga hívő életét a hívő, Isten pedig áldássá teszi, illatozik. A Krisztus jó illata árad. Aztán, amit szintén megtudunk Józsefről, hogy aki Istennel közösségben él, az titkokat tud, és a titkok megfejtését el tudja mondani másoknak. Józsefnek ez is megadatott. Éppen a mai napi igénk az, amikor megfejti a fáraó álmát, és József is hangsúlyozza, a fáraó is elismeri, hogy ez nem emberi teljesítmény. Isteni lélek van benne, mondja a fáraó, éppen ezért komolyan kell venni, amit mondott. Hogy olvassuk ezt az új szövetségben? Amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember fantáziája el sem gondolja, az Isten kijelenti azoknak, akik kapták az ő szent lelkét. És ezek az emberek ezt tovább mondhatják másoknak. Pál apostol többször használja változatosan ezt a birtokviszonyt, hogy a Krisztus titka, az evangélium titka, titkokat mondhat el az Istennel közösségben élő ember másoknak. Olyan titkokat, amiket Isten kijelent, amiket Isten a nem hívőknek is szán, de azok nem érthetik, mert nincs bennük Isten szent lelke. Az 1 Korintus 2 végig erről szól, hogy akiben Isten szent lelke van, az érti az Isten gondolatait, és már mondja is másoknak, hogy ők is hitre jussanak. Aztán, aki Istennel közösségben él, az tud várni. Józsefnek sokszor volt erre szüksége. Ahogy a lélektan mondja, frusztrált helyzetben is teljesen kiegyensúlyozott maradt. Frusztrált helyzet az, amikor nagyon sietnem kellene valahova, mégpedig időre, és nem engednek. Nem tudok menni, valami akadálya van. És nézi az ember idegesen az óráját, és már látja, hogy elkésik, és nem fogja tudni megmagyarázni, és ott meg várnak rá, és ebből nagy baj lesz. Hát akkor menjen, de nem mehet. Annyi akadály van, hogy nem tud menni. Ez a frusztrált helyzet. És hányszor került József ilyen helyzetbe? És hányszor került Pál apostol ilyen helyzetbe? Beindul az evangelizáció, gombamóddal nőnek ki a gyülekezetek a földből, és akkor becsukják börtönbe. És egy tökéletlen római helytartó 2 évig ott felejti, vagy ott hagyja. 2 évig. Egy energiával teli evangelizátort, aki az alatt ki tudja, hány gyülekezetet alapíthatott volna. És nem veri a börtön falába a fejét az apostol. És nem tépi a haját, és nem mondja, hogy miért engedi meg ezt az Isten. Hanem elkezd ott apostolkodni. És a Filippi levél végén, a börtönből írt levél végén az van, hogy üdvözölnek titeket a prétoriánusok házából való testvéreitek. Vagyis azok közül, a római katonák közül, akik a börtönőrök szerepét is betöltötték, többen hitre jutottak, egy kis házi gyülekezet alakult a laktanyában, és ezek üdvözlik szeretettel a Filippi keresztjéneket, akik meg szeretik Pált, és szeretett csomagot küldtek nekik. Ha a világot járta volna, ott a laktanyában nem jön létre gyülekezet. Isten most így látta jónak. Isten látta jónak. Nem az a gonosz prokurátor záratta be oda Pált. Nem. Hát vele nem történhet semmi az ő gazdája nélkül. és ő ott is Istennel közösségben él, Isten jelenlétében, az élő Krisztus jelenlétében, ott a dohos penészes börtöncellában is. Ezért tudja, hogy mi ott a feladata, ezért írja onnan, mégpedig betegen, hogy én örülök, és örülni is fogok, és örüljetek az Úrban ti is mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mert Isten jelenlétében van. Ez a közeg, ami őt körülveszi, ez a mikroklíma, ez nem változik, ez állandó. Akár róhatja az utakat és hirdeti az evangéliumot, akár bezárják több éve ok nélkül, igazságtalanul, és azt se tudja, hogy ki kerül-e onnan. És nem gyötri magát. Teljesen kiegyensúlyozott marad. Mert ott is az élő Krisztussal közösségben van. És ugyanezt mondhatjuk el Józsefről, de most nem sorolom az ő életének az epizódjait, hiszen a legtöbben olvassuk azokat mostanában. De elmondhatjuk-e önmagunkról? Olyan sokakkal előfordul hívő emberekkel is, hogy támad valami váratlan baj, jön valami szokatlan nehézség, és akkor vagy pánikba esik az ember, vagy elkezd fűhöz fához kapkodni, mintha megváltozott volna az, hogy Istennel közösségben él. Vagy addig sem élt igazán abban? Vagy ez nem tudatos? Vagy nem hisszük mi azt, hogy ő mindenütt jelen való Isten? A hitünk hiányosságaira mutat rá mindig az ilyen kétségbeesés, elcsüggedés, pánik, és Isten azért mutat rá erre, hogy meggyógyítson ezekből a hitbetegségekből. Engedjük, hogy meggyógyítson. Lehetséges a nehézségek között is ugyanolyan kiegyensúlyozottnak maradni, mint amikor jól megy a dolgunk. És lehetséges a sikerek között is ugyanolyan csendesnek és alázatosnak maradni, mint amikor nem voltak olyan nagy sikerek. Erre is gyönyörű példa József élete. Egyik napról, egyik óráról a másikra. Egy rabszolga, aki börtönben volt beláthatatlan ideig, meghatározatlan ideig, a birodalom második ember lesz. És ahogy ma szokták mondani, nem száll el. Ott is Isten jelenlétében van, és arra figyel, hogy Uram, ha most ezt a feladatot adtad nekem, akkor hogy lehet ezt jól megoldani? A kiegyensúlyozottság ezeknek az embereknek az egyik legfőbb jellemvonásuk, és ez ma nagyon hiányzik sokakból. Aztán, aki Isten jelenlétében él, az a legnagyobb kísértések között is megáll. Azért az nagyon erős kísértés volt, amiből Potifár felesége vitte Józsefet. És mit mond? Először azt mondja, hogy nem tehetem meg ezt a te férjeddel szemben, de a döntő élv, hogyan vétkezhetnék az Isten ellen? Én Isten jelenlétében élek. Nem az Isten háta mögött bújnánk az ágyba, ha bebújunk. Ő lát és hall mindent, amit teszek. Ez a felelősségemnek a legbiztosabb fundamentuma is, de ez a legerősebb erőforrásom is. Ő ad erőt megállni a kísértések között, és győzelemről győzelemmel vezeti az övéit. De nem csak az ilyen kísértések között, akkor is, amikor az embert a nagy szíve vinné olyan útra, ahova nem Isten küldi. Az megint egy gyönyörű jelenet, majd olvassuk holnap vagy holnap után, amikor József már nagyon szeretne a testvérei nyakába ugrani, és megpuszilni őket, és átölelni, és elmondani, hogy én vagyok József, a ti testvéretek, és nem bántalak titeket, nem állok bosszút. Már majdnem, már be kell menni, és ott sír egyedül. De Isten még nem engedi. Mert ezeknek a bitangoknak még meg kell tanulniuk egyet-mást. Még iskolába kell járniuk. És József még nem leplezheti le magát, és ott küzd magával. Ha rajta múlna, már mondaná, de még nem lehet. És itt is engedelmes Istennek. Itt is az ő jelenlétében él. Miért? Mert ő nem a maga ura. Ő nem azt teszi, amit szeretne, ami eszébe jut, hanem azt teszi, amit az ő ura parancsol, megenged neki. Mindenféle kísértés között azt tarthatja meg a hívőt, ha nagyon szoros közösségben marad Istennel. És még egyet említek, az ilyen ember tud megbocsátani. Ma is, holnap is, holnap után is. Többnyire csak arra szoktunk gondolni, hogy József nem állt bosszút a testvérein. Na de azért mások is vétkeztek ellene, nem? Amikor az ország második embere lesz, lehet, hogy Potifárnak volt egy-két álmatlan éjszakája, hogy most mekkorát fog ütni rajta, hogy fog visszaütni. József abszolút fölöttesévé vált Potifárnak. És Potifár nagyon hebehúrgya módon, egy hazug rágalom alapján csukatta őt börtönbe. Na most megkapja a magáét, nem kapta meg. És arról se olvasunk, hogy Potifár feleségének a galátságát kibeszélte volna, és arról sem, hogy a pohárnokon bosszút állt volna, aki megígérte, hogy segít és nem segített. Aki Istennel szoros közösségben él, annak nem azon jár az esze, hogy hogy üthetne vissza, hogy állhatna bosszút, hanem annak telik. Elengedni, megbocsátani, háta mögé vetni, és az előtte lévő feladatokkal foglalkozni, amikkel Isten bízta meg. Józsefet sokszor szokták úgy emlegetni, mint a megváltó Jézus Krisztus ószövetségi előképét. Nem szabad az ilyesmit túlzásba vinni, de van ebben valami igazság, bibliai igazság ez. Valami kevés megjelent az ő jellemében, életútjában, szenvedéseiben abból, amit tökéletes formában Jézus Krisztus élt elénk. Mert Jézusra is jellemző, hogy elpusztíthatatlan volt. Abban a faluban, ahol fölnevelkedett, ott akarták először letaszítani egy szakadékba, és elpusztítani, Názáretben. Aztán hányszor leselkedtek, ólálkodtak utána, készen volt az elfogató parancs, az összeesküvés, örökké azon törték a fejüket némely hivatalosok, hogy mibe köthetnek bele, elhatározták, hogy Jézust meg kell ölni. De az csak akkor lehetett, amikor ő kijelentette, hogy most jött el a sötétség órája. De akkor se tudták elpusztítani. Et resurrexit tertia die, a harmadik napon dicsőségesen feltámadott. Nem lehet őt elpusztítani. És ha valakiben aztán benne áldattak meg a föld minden népei, és mindannyian mi is egyen-egyenként. És ha valaki kijelentette nekünk Isten titkát, éppen a most olvasott zsidókhoz írt levél kezdődik ezzel, akkor ő jelentett ki nekünk mindent, amit tudhatunk Istenről, és tudhatunk önmagunkról. És ha valakire jellemző volt az, hogy akármi történik körülötte, valami élthetetlen, csodálatos békesség nem csak van benne, hanem árad ki belőle. Tombol a vihar, ő alszik a hajó farában. Nem lehetett kihozni a béketűrésből. És ez a békesség átárad sokszor másokra is. És ő aztán ellenállt minden ördögi és egyéb kísértésnek győzelmesen. És ha valakinek telt arra, hogy megbocsásson, akkor az ő. A kereszten is azokért imádkozott, akik őt odajuttatták. És ő mondta azt, hogy amilyen közösségben ő élt az atyával, olyan közösségben élhetünk mi, benne hívők, ővele. Lehet az élő, dicsőséges Jézus Krisztus szüntelen jelenlétében élnünk. Éjjel és nappal, magányosan és közösségben, hívők közösségében és hitetlenek társaságában, csendben vagy tomboló hangorkám közepette, mindig Isten jelenlétében maradhat az, aki ragaszkodik hozzá, és végül is nem a mi nagy ragaszkodásunk tart meg ott minket, hanem az ő hűsége. Mert az ő hűsége valóban végtelen. Ő tette rendbe a múltunkat, bocsánatot adván a bűneinkre, aztán azt énekeltük, hogy erőt adsz mára, a holnapra meg reményt, az ő hűségén nem változtat semmi. Vegyük ezt sokkal komolyabban, és tanuljunk meg örülni ennek. Akkor is, ha bajok jönnek, akkor is, ha a magányt át kell élni, akkor is, ha a hitünk megrendül valami miatt, az ő hozzánk való hűsége nem rendül meg soha. Imádkozzunk. Istenünk, áldunk azért, mert megújul minden reggel nagy a te hűséged. De áldunk azért, mert akkor sem vetsz el minket, ha mi bántunk téged, kételkedünk benned, hitetlenségünkkel sokféle módon sértjük a te szentségedet. Bocsásd meg ezt nekünk. És kérünk, hogy éppen a te nagy hűséged táplálja bennünk is a benned vetett bizalmat. Szeretnénk feltétel nélkül rád bízni magunkat. A mánkat is, a holnapunkat is, önmagunkat is és szeretteinket is, népünket és egyházunkat. Köszönjük, hogy te megbízható Isten vagy. Köszönjük ígéreteidet. Kérünk, hogy éreztesd velünk sokféleképpen jelenlétedet. Bátoríts minket, vigasztalj minket, és használj minket, atyánk. Olyan nagy szükségük van a körülöttünk élőknek is tőled jövő áldásokra. Áldj meg minket, hogy áldássá lehessünk. Könyörgünk hozzád a most induló gyülekezeti alkalmakért. Könyörgünk a hittanoktatásért. Köszönjük, hogy küldtél ide ma is néhány gyereket. Küldjél egyel többeket, és erősítsd azokat, akik mondják nekik az evangéliumot. Te áld meg az iskolában folyó szolgálatot is. És könyörgünk, hogy legyen a te áldásod a kórus majd újra induló munkáján. Hadd tudjanak ők nagyon tudatosan neked szolgálni, és áldásokat közvetíteni. Könyörgünk a közeledő evangelizációért. Te készíts az ige hirdetőnek helyén mondott igét, és készítsd a mi szívünket, hogy mindent befogadjunk, és készek legyünk cselekedni, amit mondasz nekünk. Bátoríts minket, hogy hívogassunk másokat is, tőled kapott szeretettel. Köszönjük, hogy minden gondunkat teljád vethetjük, mert neked gondod van rejánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig énekeljük akkor azt, hogy mindig velem, Uram, mindig velem. A 658. énekünk ez.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!